Azt olvastam egy cikkben a kutatásukról, hogy ön volt, aki szorgalmazta ennek a kutatásnak az elindítását. Miért döntött így?
Ez egy összetettebb kérdés ennél. Magának a tanulmánynak a megírását az a szükségszerűség szorgalmazta, ami céllal gyakorlatilag ez a tanulmány született. Nevezetesen az, hogy nagyon kevés, illetve hát erősen hiányos a magyar szakfolyóiratok zöme abban a tekintetben, hogy nincs releváns szakirodalma magyar nyelven ennek a témának. Ez volt az, ami elsősorban ezt a cikket életre hívta, illetve másik oldalról az a tény, hogy viszont az angol száz területekről származó orvos szakmai folyóiratokban ez a téma, nevezetesen a növény alapú étrend, az egy nagyon nagy számban és nagyon jó minőségben kutatott tudományos terület. És igazából gyakorlatilag ez a kettő tényező volt az, ami ezt a cikket életre hívtam. Én igazából azt vállaltam, hogy ennek a témának az élére állok, és összefogom, illetve koordinálom, és végső soron én voltam a fő kivitelezője is. De például az egyik hallgató, aki a kezem alatt hallgató volt, és például jelentős részt vállalt ebben a munkában. Tehát az inkább azt mondanám, hogy egy ilyen közös koprodukció volt.
És akkor beszéljünk a kutatásról. Ön szerint helytálló kifejezése, hogyha a növény alapú étkezést az diétának hívjuk?
Nem feltétlenül. Én nem gondolnám azt, hogy itt egy diétáról lenne szó a klasszikus értelemben, főleg ugye, hogyha az általános vélekedést veszük alapul. Ugye sokakban úgy él a diéta, mint egy olyan táplálkozási forma, amitől az embernek valamikor, valamitől meg kell, hogy szabaduljon, bizonyos élelmi anyagokat kerülnie kell, ez egy ilyen nehezen kivitelezhető, egy ilyen rossz ízzel, ha szabad ezzel a képzavarral élnem véghez vitt dolog. Valójában a növény alapú étrend, inkább ezt a szót használnám rá, hogy növény alapú étrend, ez az angol száz terminológia is egyébként inkább ezt szorgalmazza. Ez egy olyan fajta táplálkozási forma, amelyben elsődlegesen és kizárólagosan a növényi nyersanyagok kapnak szerepet. Viszont ők annyira változatos formában, olyan sokféle színben és annyira gazdagon jelennek meg, hogy ettől a kifejezéstől talán ezért óvakodnék, mert nem gondolnám azt, hogy ez bármilyen szintén is megszorítás lenne. Persze a hagyományos étrendhez képest megszorításnak tűnhet, hogy mondjuk azokat az állati eredeti élelmiszereket, amiket fogyasztunk, tehát a húsokat, a tejet, a tejterméket, vagy a tojást, ugye, és minden más állati terméket is, többek között a mézet is, azért a növény alapú étrendek, főleg a kizárólagos növény alapú étrend, az valóban számízi a fogyasztható nyersanyagok köréből, de ez a fajta kizárás, ugye ez nagyon kevés nyersanyag a kizárását jelenti valójában, és ezzel szemben viszont nagyon sokféle növényi nyersanyagnak a beépítését, illetve preferálását is jelenti, amelynek a gerince elsősorban, a növény alapú étrendnek a gerincét, ugye a teljes kiölésű gabonák, az olajos magvak, a hüvelyesek, a különböző gyümölcsök, illetve a zöldségek alkotják.
Azt olvastam egy cikkben, ami a kutatásukról szól, hogy arra jutottak, és kérdezem, hogy ez valóban így van-e, hogy összehasonlítva más típusú étrendekkel a növény alapú étrendet, azt kimerik jelenteni ebben a kutatásukban, hogy ez a legegészségesebb, tehát a növény alapú étrend.
Nem egészen pontosan erre a következtetésre jutottunk. Magában a tanulmánynak, ugye ez egy elsősorban egy szakirodalmi áttekintés képezte az alapját, és ezekre a jó minőségű nemzetközi szakfolyóiratokban publikált külföldi tanulmányokra való hivatkozással állapítottuk meg, hogy növény alapú étrend megfelelő kivitelezésben teljes mértékben egészséges lehet az élet bármely szakaszában, és bizonyos betegségeknek a kezelésére is alkalmazható. Legalábbis ez az, amit a szakirodalomból igazolni lehet ma már, hiszen ezek a bizonyítékok rendelkezésünkre állnak ma már. Ezek ugye korábban nem feltétlenül voltak jelen, bár azt például mondjuk el kell mondanom, hogy mind a mai napig ez az egyedüli olyan táplálkozási forma, a növényalapú étrend, amiről beszélek, amely klinikailag igazolható módon nem csak hogy csökkenteni képes a cigerendszeri megbetegedést, elsősorban azokat a megbetegedéseket, amelyek az aterosklerózisnak, tehát azért szűkületnek a talaján alakulnak ki, tehát hogy nem csak a betegség kockázatát csökkenti, hanem a már kialakult betegségben is klinikailag igazolható módon akár ezt teljes mértékben is képes ezt a folyamatot, vagy az aterosklerózisnak számos formáját visszafordítani. Ez azért én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen figyelembe méltó eredmény, főleg, hogyha azt vesszük, hogy például a nyugati típusú társadalmakban, ugye Magyarország is klasszikusan oda tartozik ma már, ez a fővezető haláloki tényező, mármint ami a szívérrendszeri megbetegedéseket illeti, ugye ez alól hazánk sem kivétel. Én inkább arra következtetésre hívnám fel a figyelmet, hogy érdemes lenne a növényalapú étrenddel sokkal behatóbban foglalkozni, mint ahogy tengeren túlon ma már számos kutatócsoport fókuszában elhelyezkedik ez az étrend. Én úgy gondolom, hogy hazánkban is szükség lenne például jó minőségű, standardizált olyan felmérésekre, amelyekkel igazolni lehetne, hogy vajon mi a helyzet hazánkban azokkal a egyénekkel, akár betegség kockázatokban, akár bizonyos betegségcsoportokban, akik mondjuk ezt az étrendet alkalmazzák. Ugyanis szerintem érdemes lenne például ezt is felmérni, illetve erről többfajta vizsgálatot is lefolytatni, és megnézni valóban azt, hogy amit mondjuk tőlünk kicsit nyugatabbra leírtak, az vajon nálunk is megállja a helyét.
Mindjárt visszatérünk még a további kutatási lehetőségekre, csak egy kérdés hagy szúrjak még be ide. Laikus vagyok abszolút a témában, de sok interjúban, cikkben olvastam már arról, hogy a szív-érrendszeri betegségekre, amit egyébként táplálkozás tekintetében ajánlani szoktak orvosok vagy dietetikusok, azok mondjuk a mediterrán étrend, és az is leginkább a halak fogyasztása miatt.
A mediterrán étrendnek a gerincét, a gyümölcsök, illetve a zöldségek képezik, ugyanúgy az olajos magva fogyasztása jelen van. Egyes külföldi szerzők inkább azt szokták mondani, nem a halaknak a fogyasztása egyébként a döntő ebben a tekintetben, hanem általában az olívaolajat, így az extra szűz olívaolajat szokták javasolni. Az extra szűz olívaolajnak valóban a szervezetünk anyagcseréjére gyakorolt hatása kedvezőbb, mint mondjuk a Magyarországon divatosabb olajoknak, pláne ugye a sertészsírnak, erről az Amerikai Kardiológusok Szövetsége 2017-ben kiadott egy viszonylag összetett állásfoglalást, ebben ők is hasonló megállapításra jutottak, de hogyha mondjuk a mediterrán étrendet vesszük, ez nagyon jól kutatott étrend egyébként. Nagyon sokrétű szakirodalom áll a rendelkezésünkre, hogy valóban alkalmazható. Viszont amiről én beszéltem, ugye ezek a klinikai bizonyítékok, ez egy picit másabb, viszont valóban, hogyha azt vesszük, hogy mondjuk a nyugati típusú táplálkozás, az valami elképesztően rossz jelenleg. Ez az, ami miatt a úgynevezett életmódi betegségek, amit ugye a WHO nem fertőző krónikus betegségeknek apostrofál, szívérrendszeri betegségek, magas vérnyomás, magas koleszterin szint, légzőszervi betegségek, nagyon sokféle krónikus állapot. Ezek zömében a nem megfelelő életmód talaján alakulnak. Mivel annyira nem jó az életmódunk, sőt, nem azt mondom, hogy annyira rossz az életmódunk, hogy gyakorlatilag abban bármilyen kis pozitív irányú változtatás is végrehajt az ember, az előbb-utóbbi javulást fog előidézni. Viszont ugye, hogy milyen mértékű ez a javulás, ezen már lehet vitatkozni, és én úgy gondolom, hogy ebben a növényalapú étrend messze idézőjebben a versenytársakon felül tud teljesíteni, mert még egyszer mondom, egyedül ez az az étrend, ami replikálható, tehát megismételhető módon is klinikailag bizonyított evidenciák alapján képes arra, hogy például a szívérrendszeri betegséget akár vissza is fordítsa. Ezt más étrenden még nem írták le, illetve hogyha most egy kicsit a mediterrán étrendre gondolunk, akkor érdemes elgondolkodni az úgynevezett kék zónákon. Ezek olyan területei a világnak, ahol a populáció kisebb tagjai, azok jelentősen jobb halálozási, illetve betegség mutatókkal rendelkeznek, mint ezeket a kis populációkat körülvevő alappopuláció. Például mondjuk ilyen, ugye Olaszország Szicília területe, Kréta szigete, ugye ahonnan a tradicionális mediterrán táplálkozást származtatjuk, de ilyen többek között mondjuk Japán Okinawa szigete, illetve az Egyesült Államokban, Kalifornia államban Loma Linda térsége. Na most, ha megnézzük ezeknek a területeknek a lakosainak a táplálkozását, akkor bár annak ellenére, hogy valóban mindegyik fogyaszt valamilyen állati eredeti terméket, de ezeknek a populációknak a táplálkozása az döntően és legnagyobb részben növényi nyersanyagokból tevődik össze. És klasszikusan a japánok, az okinawaiak étrendjére gondolunk, akkor annak a gerincét is ugye sokan a hal, illetve a rizsnek a fogyasztásával szokták jellemezni. értelmezni, azonban valóban rizst azt esznek, de mégis a táplálkozásuknak a gerincét például azt az édes burgonya alkotja. Tehát ezek a köztudatban élő megfontolások, hogy miből is áll a mediterrán étrend, azért az nem mindig fedi a valóságot, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogyha konkrétan a mediterrán étrendről beszélünk, hogy ma már a mediterránium, klasszikusan a mediterránium régiójában lévő országoknak is a halálozásért egyéb betegség mutatói azok megegyeznek a nyugati típusú társadalmakéval. Tehát klasszikusan ugye ez a táplálkozási forma és maximum elszortan vélhető csak felfedezésre.
Köszönöm szépen a pontosítását, és akkor vegyünk még egy sztereotípiát a növény alapú étrenddel kapcsolatban, mégpedig, hogy ha valaki elhagyja a húst, akkor minden bizonnyal kialakul valami hiány a szervezetében, mondják egyesek. Én pedig kérdezem önt, mint a szakembert, hogy ez igaz-e vagy nem igaz?
Ez is egy nagyon összetett kérdés, igazából megpróbálok rá viszonylag egyszerűen válaszolni. Amennyiben egy növény alapú étrend jól van összeállítva, az, hogy jól van összeállítva, azt nagyjából le lehet szűrni abból, hogy megfelelő energiát biztosít a szervezetünk számára, amennyiben ez teljesül, akkor nem kell félni attól, hogy bármiben is hiányt szenvednénk, illetve az amerikai dietetikusok szövetségének 2016-os állásfoglalása alapján ők igen erre a megállapításra jutottak. Ez a világ legnagyobb táplálkozástudományi szakembereket tömörítő szervezete, és ők is konkrétan ugyanezt, amit most elmondtam ebben az állásfoglalásban kimondták, hogy amennyiben a szervezet energiaigénye teljesül, akkor a növény alapú étrendek bárkinek az élet bármely szakában ajánlhatóak. Egyetlen egy tényező van, ami a növény alapú étrend esetén valóban hiányként jelentkezhet, ez pedig a B12 vitamin. A B12 vitamin egyetlen többsejtű állat sem képes előállítani, erre egyedül egysejtűek képesek. Nagyon kis mennyiségben van szükség a szervezetünknek erre a vitaminra, és ezt nagyon egyszerű kiegészítéssel meg lehet oldani, étrendi kiegészítésről van szó. Ezt mindenkinek egyébként, aki mondjuk erre az étrendre szeretne váltani, feltétlenül javaslom, hogy ne feledkezzen el a B12 vitaminnak a pótlásáról, mert amennyiben ez nem történik meg, na akkor viszont lehet probléma, és sajnos azok a pozitív tényezők, amiket itt röviden elmondtam, ezek sajnos nem tudnak érvényesülni, hogyha a szervezetben a B12 vitamin hiány alakul ki. De még egyszer mondom, tehát ez egy nagyon egyszerűen és viszonylag olcsón megoldható táplálkozási probléma. Klasszikusan szokták emlegetni, hogyha valaki nem fogyaszt állati eredetű élelmiszereket, akkor ugye fehérje hiányos lesz. Hát ezt biztosan tudjuk, hogy nem így van, sőt, aki ebben kételkedik, annak tudom javasolni, hogy a közösségi médián nyugodtan tekintse meg például mondjuk Nimalde Gádót, vagy számos olyan úgynevezett influencer, illetve közösségi média szereplő van, akik kizárólagos növényi alapú étrenden élnek, és mégis abszolút akár testépítéssel foglalkoznak, vagy hogyha most ugye kicsit még közelebbi példát kell mondanom, ugye Lewis Hamilton is kizárólagos növény alapú étrendet követ, de most az ő esetében ugye ezt az élsportot, amit ő folytat, nyilvánvalóan, hogyha fehérje hiányos állapotban lenne, akkor nem tudná folytatni. Számos egyébként más sportoló is úgy tűnik, hogy előszeretettel használja a növény alapú étrendet. Elsősorban egyébként, és erre is van már kutatási eredmény, mint a hosszú távú igénybevételt igénylő sportok esetén van jelentőség a növény alapú étrendeknek, és ebben akár plusz másodperceket, akár koncentrációban, regeneráció képességének fokozódását el lehet érni ennek az étrendnek az alkalmazásával. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy hiánytól nem kell tartani, viszont csapdája van. Ugyanis, hogyha mondjuk valaki nem fogyaszt elegendő mennyiségű táplálékot, legyen szó akármilyen étrendről is, az biztos, hogy hiány betegséget fog előidézni nála. Biztos sokak által ismert jelenség, hogy számos influencer, ugye közösségi média megmondó ember, aki korábban saját magát ugye vegánnak titulálta, idézőjelben bukott le azon, hogy valamilyen állati élelmiszert fogyaszt. Ugye ennek a klasszikusabb példája Rovanna volt, aki egy spanyol hölgy, és neki egy elég nagy, közel szem 2 millió fős követő tábora volt, akik azon kaptak, hogy halat fogyaszt. És ugye ő ezt a halfogyasztást azzal indokolta, hogy ezt az orvosa írta elő számára, mivel annyira leromlott az egészségi állapota a vegánság miatt. Az a helyzet, hogy ezzel szemben nem a vegánság miatt romlott le a táplálkozása, hanem a hölgy olyan butaságokat is elkövetett, hogy többek között hosszú napokon keresztül, 28 napon keresztül, ráadásul többször egymást követően, 28 napon keresztül például nem fogyasztott egyáltalán semmilyen táplálékot. Ez úgynevezett vízéhezésnek mondja, ezt folytatta. Nyilvánvalóan így elképzelhető, hogy ezekben a szélsőséges megszorításokban mindenféle hiányállapotot adott esetben akár komolyabb gyomor ebélrendszeri panaszokra is szert lehet tenni. Szóval sokan még mindig úgy gondolnak a növényalapú étrendekre, hogy valami hiányzik a szervezetünknek, de az a helyzet, hogy éppen ellenkezőleg, amikor például megnézzük, hogy a különböző étrendek közül melyik az, amelyik a leginkább változatos, a legtöbb fajta nyersanyagot tartalmazza, akár a nyersanyagokon keresztül megnézzük, hogy a vitamin, az ásványi anyag bevitel, a mikro-makroelemeknek a bevitele, az rendszerint sokkal-sokkal jobb szokott lenni a növényalapú étrendet fogyasztóknak, mint a hagyományos étrendet fogyasztóknak.
Az a növényalapú étrendnél számít-e, hogy az élelmiszer, amit elfogyaszt, aki ezt az étrendet követi, az nyers, vagy valamilyen módon feldolgozott, vagy ettől ez is változatos ebben az étrendben, hogy van valamit nyersen?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, igen. Ugyanis valóban a növényi alapú étrendek esetén is preferált a teljes növényi résznek az elfogyasztása. Ez alatt azt értem, hogy elsősorban nyersen javasoljuk ezeknek a nyersanyagoknak a fogyasztását. Én speciál nem kizárólagosan. Tehát van a növényi étrenden belül is az úgynevezett nyers vegánság, amikor az adott illető minden élelmiszert maximum 42 fokra hevítve fogyaszt el. Bizonyos esetekben, akár betegségek kezelésében is lehet szerepe, azonban én inkább azt szoktam mondani, hogy bár nagyon jó hatással van a szervezetünkre, ha nyersen is fogyasztunk élelmiszereket, de én úgy gondolom, hogy a főtételeknek helye van mindenki táplálkozásában. Különösképpen igaz ez egyébként, főleg akkor, hogyha gyermekekről beszélünk, az ő esetükben semmiképpen nem javasoljuk, és én úgy gondolom, hogy ezt senki ne is tegye meg, hogy a gyermekét nyers étkezésen tartja, hogy egy felnőttnek éppen milyen döntés születik meg a fejében, és azzal párhuzamosan milyen lehetőségei vannak ennek a döntésnek a megvalósítására, az megint egy másik kérdés, de én inkább úgy gondolom, hogy a kiegyensúlyozottság jegyében javasolt inkább az élelmiszereknek, a főételeknek is a fogyasztása. Erre mondok egy jó példát is, például a paradicsomban jelenlévő likopin táplálkozási élettanilag nagyon hasznos anyag a szervezetünk számára. És az a helyzet, hogy a likopin az sokkal kisebb mennyiségben van jelen, például magában a nyers paradicsomban, mint a paradicsomból készült különböző szószokban. Tehát arra is van példa, ugye sokan azt gondoljuk, hogy ha megfőzik az ételt, akkor elveszik belőle valami. Ez sok esetben így van, de nem minden esetben, és én pont ezért szoktam inkább azt mondani, hogy a változatosság jegyében akár még főzve is nyugodtan lehet fogyasztani a teljes értékű növényi nyersanyagokat.
Most abban, ahogy erre a kérdésre válaszolt, úgy érezzem az a megérzésem, hogy ön egyébként növényi alapú étrenddel táplálkozik. Ezt jól gondolom?
Ezt igen. Én jól visszatudok emlékezni, hogy helyek közben olyan 2-2,5 éve kizárólagosan növényi étrenden élek, és mindig nem haltam meg fehérje hiányban, úgyhogy nem is tervezem. És természetesen egyébként, mivel nem tekintem magamat felelőtlennek, ezért kontrollálom az egészségemet, és minden évben teljes vérvizsgálatot is elvégeztetek házi orvossal, és eddig minden értékem abszolút normál tartományon belül van, úgyhogy én úgy gondolom, hogy számomra ez abszolút ideális, ez a táplálkozás, és az a helyzet, hogy azt is látom, hogy bizonyos betegségek kezelésében is nagyon-nagyon hasznos eszköz, és számos olyan beteggel találkoztam már, akik ennek az étrendnek köszönhetik azt, hogy olyan életmódi betegségekből gyógyulnak meg, konkrétan meg is gyógyulnak, amelyet korábban gyógyszerekkel is nagyon nehezen lehetett csupán uralni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha valaki változtatni szeretne a táplálkozásán, az egészségéért szeretne valóban érdemben jó döntést hozni, akkor a növényalapú étrend ez egy nagyon jó irány, hogyha valaki el szeretne indulni. Hogyha viszont elakad benne, és ez is nagyon fontos, mert ahogy azt mondtam, minden étrendet, a növényalapú étrendet is el lehet rontani. Hogyha elakad ennek a megvalósításába, akkor ne féljen szakembert felkeresni, mert tudnak a szakemberek is sokat segíteni ennek az étrendet ennek a megfelelő adaptálásában.
A betegségekre még példákat legyen kedves mondani, említettük már, hogy a szívérendszeri betegségeket, van más is, amire jól használható a növény alapú étrend?
Szakirodalmi adatok is egyébként alátámasztják ezt, tehát hogy ez nem egy ilyen légből kapott saját vagy valós, vagy valótlan tapasztalat. Ha megnézzük, akkor számos atópiás betegségben, különböző allergiákban lehet szerepe, cukorbetegség, elsősorban a kettes típusú cukorbetegségnek a kezelésében van jelentősége. De leírja a szakirodalom, hogy asztmás állapotokban is, az asztmának bizonyos fajtáinál, sőt volt egy viszonylag már egy kicsit régebbi tanulmány 2004 környéki, amelyben leírták, hogy olyan asztmásoknál, akiknél a steroid kezelés már eléggé nagy mennyiségben kellett, hogy megtörténjen. Az ő esetükben is leírt olyan a szakirodalom, hogy ezeket a gyógyszereket, ezek nagyon erős gyógyszerek, ezek akár is hagyhatóak ennek a tételnek az alkalmazásával. És sajnos nem minden esetben valósul így meg, mert a szakirodalom ismer ilyen eseteket is. Amit még nagyon fontosnak tartok, azok a különböző gyulladásos, például mondjuk a vízületi gyulladásoknak egy jelentős része, mivel a növény alapú étrend az egy gyulladásgátló étrend, jelentősen csökken egyébként a gyulladásos paramétereknek a száma a vérben, a mennyisége, ezért ezekben az állapotokban is jól alkalmazható.
Beszéltük már a beszélgetés elején, és ígértem, hogy visszatérünk rá a további kutatási lehetőségekre. Akár a Pécsi Tudományegyetem készül-e a témában további kutatásokkal, akár olyan részkutatásokkal, amiket ön is mondott, vagy tud-e más hazai helyet, ahol készül, vagy készülni fog ilyen kutatás a témában?
Hát mi folyamatosan igyekszünk ezt a témát napirenden tartani. A lehetőségeink azok korlátozottak. Én úgy gondolom, hogy a táplálkozástudományi kutatásokra sokkal nagyobb forrásbevonást kellene eszközölni ahhoz, hogy valóban jó minőségű és releváns információkat lehessen nyerni. Ehhez azért a jelenlegi struktúrában viszonylag nehéz forrásokat hozzárendelni. Jó magam azt látom, hogy sajnálatos módon még azonban, bár annak ellenére, hogy ezt a cikket 2016-ban publikáltuk, még mindig nagyon kevés olyan valódi hazai kutatási eredmény áll rendelkezésünkre, amely a sok jót, amit mondjuk a külföldi tanulmányok ugye leírnak, azt valóban be tudná bizonyítani, hogy hazánkban is így van. Sajnos a táplálkozástudomány az még hazánkban mindig egy picit talán élhetek ezzel a képzavarra, a fekete ló, és mégis a hagyományos medicína elsősorban a gyógyszeres terápia iránt mutat kutatási hajlandóságot. Én úgy gondolom, hogy ha valaki megnézi ezt a cikket és elolvassa, és csak egy-két gondolat ébresztő megfigyelést tesz benne, akkor könnyen belátható az, hogy érdemes ezt a táplálkozási formát kutatni. Ez majd a döntéshozóknak a feladata. Értelemszerűen úgy gondolom, hogy a magam részéről, amit például nagyon érdekesnek tartok, és úgy tűnik, hogy szakirodalmilag ez is megalapozott, hogy ma már azért kezdjük sejteni, bár még nem tudjuk konkrétan, hogy mégis mitől működik ez az étrend, mi a különlegesség a szervezet a gyakorolt hatásában. Úgy tűnik, hogy ezek a biokémiai és biológiai folyamatok, ezek ha nem is teljes egészében, de valamelyest már feltártak, és ezeknek a mechanizmusoknak a jobb megismerése, én úgy gondolom, hogy ez is hozzásegítheti akár az orvosokat is, akár a laikusokat is nyilvánvalóan, aki érdeklődik az, ahhoz, hogy belássa, hogy itt ez a jelenség ez valós, és tudjuk azt is, illetve még nem tudjuk pontosan, de jó sejtéseink vannak arra, hogy mégis hogyan is működik ez az étrend, mitől tekinthető ez egy picit egyedinek, picit különlegesebbnek és jóval hatékonyabbnak, mint egy hagyományos táplálkozási intervenció.
Szeretném, hogyha szólnánk azokhoz a hallgatóinkhoz, akik nem tudják elképzelni, hogy növényi alapú étrenddel táplálkozzanak, viszont meggyőzően hatottak a kutatási adatok, meg amiket ön elmondott. Hogy ön szerint annak van-e értelme, hogy valaki a meglévő étrendjének az arányain módosít? Tehát, hogy mondjuk kijelöl a héten egy-két napot, amikor nem eszik húst, és mondjuk az arányon is változtat, amikor eszik, hogy sokkal több zöldséget fogyaszt, és kevesebb húst, de eszik húst. Ennek ön szerint van-e értelme?
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Sőt, ahogy ezt már el is mondtam, hogy szervezetünk az úgy működik, hogyha ha törődünk vele, akkor meghálálja. És ez minden részben igaz. Ha kicsit törődünk vele, akkor kicsit hálálja meg, de akkor is meghálálja. Én úgy gondolom, hogy ez a társadalom, amivel ma Magyarország rendelkezik, ha csak azt veszük, hogy mondjuk Európa legelhízottabb nemzete vagyunk, akkor nagyon-nagyon sok törődést igényel. Látszik, hogy a hagyományos megközelítéseink azok nem működnek, hiszen évek óta ez a tendencia, ez hazánkra is jellemző, egyre több az elhízott, a cukorbeteg, ezt hosszasan sorolhatnám, nem csak a felnőtteket, már a gyermekeket is érinti ez a problémakör. És én éppen ezért azt szorgalmazom egyébként elsősorban, amikor például mondjuk erről a témáról is előadást tartok. Nem szoktam senkinek se azt mondani, hogy kizárólag a növény alapú étrend jelenteni a megoldást. Azt szoktam mondani, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy tegyen az ember lépéseket az egészségéért. És hogyha ez valakinek abban kimerül mondjuk, hogy tart egy-egy húsmentes napot, vagy több zöldséget, gyümölcsöt eszik, mondjuk elkezdi beiktatni a rendszeressé tenni a táplálkozásába, például a hüvelyeseknek a fogyasztását, vagy az olajos magvak közül akár csak naponta egy marék diót képes valaki elfogyasztani, ezeknek is, és még ezt hosszasan sorolhatnám, ezeknek a táplálkozási intervencióknak is óriási jelentősége van a szervezetünk egészségére vonatkozóan. Úgyhogy én mindenkit arra bátorítok, hogy akármilyen irányba is indul el az egészségével való törődésben, kis túlzással azt is mondhatnám, hogy majdnem, hogy teljesen mindegy, hogy milyen irányba indul el valaki, hogyha az egészségével akar törődni, csak törődjön vele, mert hogyha az ember nem veszi a kezébe az egészségét, akkor előbb-utóbb kénytelen lesz megbirkózni a betegségével, az pedig már egy egészen más kategória, és én úgy gondolom, hogy a legfontosabb cél az az, hogy minél hosszabb, minél teljesebb életet éljünk, és ehhez én úgy gondolom, hogy az egyik legjobb eszköz a növény alapú étrend, de hogyha valaki nem érett még meg arra, hogy ezen a változáson átmenjen, az égvilágon semmi probléma nincs ezzel, de akkor is tegyen az egészségéért, mert biztos vagyok benne, hogy az meg fogja neki hálálni, és ezek a változások idővel akár további változásokat is létrehozhatnak, és én úgy gondolom, hogy ez lenne a végső cél, hogy minél egészségesebbek tudjunk lenni, és minél tovább itt tudjunk maradni ezen a földön a szeretteinkkel, és teljes életet tudjunk élni.